Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Köszönjük a hosszabbítást, kedves hallgatóit, vágjunk rögtön bele, hiszen ma is három témával készültünk, és mindegyikről napestig lehetne beszélgetni. Jégkoronggal kezdünk, hiszen a hétvégi rangos tornát rendeztek idehaza, és ki mással értékelhetnénk a válogatottunk teljesítményét, mint kedvenc szakértőnkkel, Spiller Istvánnal. Szia Pisti, jó estét!
Köszönöm, jó estét kívánok!
Azok számára, akik esetleg lemaradtak az elmúlt hét jégkorong eseményéről, pár szóban be tudnád mutatni, hogy miről is szólt ez a hoki hét?
Igen, volt egy nagyon szép felvezetés, egy kanadai találkozó, ami tulajdonképpen felvezette ezt a hoki hetet, hét ország vett részt, és az egyik a legidősebb vendég, az tulajdonképpen Kanada volt a sportág őshazája. Ugye jelenleg említse azért javában zajlik, emiatt a nemzetközi hét az tulajdonképpen azt jelenti, hogy európai szünet, emiatt a kanadai játékosokból verhúvált csapat érkezett ide, akik javarészt a KHL, tehát az orosz profi liga, úgy tetszik a világ második legerősebb bajnoksága, onnan érkeztek, vagy pedig svéd és német bajnokságból elsősorban. Ez egy azért komoly kanadai válogatott, mert tulajdonképpen egy borzasztóan erős csapat. Ha önállóan indulna, akkor is azért beleszólna mondjuk a világbajnoki jobb hatba körülbelül. Ők egy németországi tornára készültek, a magyar és a kanadai nagyon jó viszonyt ápol. A kanadai ez egy bűvös szó ebben a sportágban, tehát nagyon nézőcsalogatva is tud lenni. Tulajdonképpen kedden, múlt hét kedden velük játszottunk. Olyan fél időig, ha lehet ezt mondani, hogy bírtuk az iramot, aztán 5-1-re kikaptunk, de azért tudtunk nekik gólt lőni, ők aztán elmentek Németországba, persze előtt, akik nem jártak, csinálták Budapestet, vitték az ország jó hírét, a magyar hoki fejlődéséről szóló híreket, úgyhogy tulajdonképpen ez volt a felütése, egy olyan tornának, ahol 6 csapat vett részt, volt két 3-as csoport, volt egy olasz, osztrák-koreai csoport, volt a magyar-dán-lengyel csoport, minden nap minden csoportból egy-egy mérkőzés, csütörtök, péntek, szombat, és két csoportban az azonos helyen végzettek, vívták vasárnap a helyosztókat, tehát minden brigádra vált 3 mérkőzés, ugye a magyar előtte is játszott már egyet, ez csak azért lesz érdekes, mert a végén kijön majd az, hogy neki még egy meccs volt a lábunkban, és emiatt aztán Koreától az utolsó meccsen elbúcsúztva, ezt kikaptunk, és másodikok lettünk a magyarok. Azt gondolom, hogy ez az egész, mind a Kanada-Magyar, mint pedig ez a 6-os nemzetközi torna, nagyon jól szolgálta egyrészt a sportág népszerűsítését, másrészt pedig az, hogy éppen fejlődjenek azok a fiatal játékosok, akik idővel majd helyet követelhetnek maguknak egy világbajnoki csapatban.
Jó is, hogy ezt mondtad, illetve hogy kihangsúlyozod, hogy fiatal játékosok. 3 meccs, a dánokat legyőztük, és Lengyelországot is. Mekkora fegyvertény ez? Ezt azért kérdezem, mert a dán kapitány azt mondta, hogy vagy úgy nyilatkozott, hogy fiatal csapattal érkeztek, de hát ugyanezt elmondhatjuk mi is, hiszen azért meghatározó játékosok, alapemberek, a szövetségi kapitányunkat idézem, top csatárok hiányoztak a válogatottunk keretéből. Komoly fegyvertény, hogy a második helyen végeztünk végül is ezen a tornán?
Ha úgy nézzük, hogy a csapatok, amelyek részt vettek, itt most vegyük külön ezt a magyar-kanada meccset, és
persze,
most már csak fókuszáljunk erre a 6-os tornára. Minden csapatnál azért ilyenkor még a keresés fázisa zajlik, illetve lehet úgymond demonstrálni és tesztelni azokat a körülményeket, vagy talán még nehezebbeket is, mint ami a világbajnokságon, vagy ha egy divízióegyszeres csapatról van szó nálunk, akkor egy hétnek az eseményét, vagy ha egy átcsoportos brigád, lásd mondjuk Dánia, vagy egy olimpiára készülő csapat, azért ne felejtsük, hogy Dél-Korea azért az olimpián házigazda jogán és a sportágba fejlesztési programja miatt ott lehet házigazdaként ezen a Pyeongchang-i olimpián, ahol tényleg a világ legjobbjai, és azon belül is a legjobb 12 csapat fog szerepelni. Tehát lehet úgymond tesztelni őket, és egy kicsit nehezebb viszonyok, mert ha azt nézzük, például magyar válogatott, egy szombat esti meccs után, már vasárnap délután, kora délután meccsek, hát még nincs, mert még ott kaptunk még 2 óra pihenőt, ami mondjuk még 1 órás elég. Tehát minden országból azért hiányoztak a játékosok, tőlünk is, azért 2-3 sornyi, főleg légiós, de azért voltak itthoni komoly sérültek is, betegek is. Tehát úgy gondolom, azért minden csapat tud erősebb kerettel fölállni majd a világbajnokságon, és emiatt aztán tulajdonképpen úgymond, nem mondom rá, hogy B-válogatottak, mert egyszerűen az az A-válogatott, amely pályára lép, ha valaki sérülés, vagy egyéb oknak hiányzik, ők ott lehetnek majd a világbajnokságon. Amennyivel mondjuk egy dán gyengébb volt, hogy a magyar is gyengébb volt, csak a dán egy A-csoportos VB-re készül, és ne felejtjük el, hogy 8 NHL-es játékosa van. Amióta ők fejtett a 2002-ben, olyan komoly programot tudtak meg játékosokat kiállítani, tényleg szerintem egy csoda, hogy Dániát pedig miről ismertük, mondjuk a kézilabdáról, meg a labdarúgásáról, esetleg a kerékpárról. De hogy hoki nemzet lett volna, de azért elmondható, hogy most már Dánia hoki nemzet, majd alcsoportos VB-t is fog rendezni. Tehát az, hogy kérdésedre válaszolva komoly fegyverténe, nagyon. Nagyon, mert az ő fiataljaik egy A-csoportos VB-re akarnak majd bekerülni, ami nekik egy ugródeszka lehet, egy igazán profi, mondjuk egy svéd élvonalban, vagy egy NHL-be, vagy annak a bajnokságában. Igen, komoly fegyverténe.
A magyar válogatottban kik voltak azok a fiatalok, akik esetleg felhívták magukra most ezen a tornán a figyelmet, és akik helyet követelhetnek esetleg jövőre a világbajnoki csapatban?
Kíváncsi, mert szerintem mindenki azért, aki 2-3 vagy 4 mérkőzésen is szerepelt, azok közül szerintem mindenki megállta a helyét. Ugyanúgy ők is hibáztak, mint a nagyok, amikor mondjuk gólt kaptunk, de én szerintem nem akarnám kiemelni senkit, mert felhívta a figyelmet, de annak ellenére ugyanúgy borzasztóan nehéz dolga lesz majd bekerülni a válogatottba. Én a neveket szeretnél, akkor én azt majd inkább, amikor februárban visszajött a koreai tóra után, akkor tudnék konkrétan azt mondani, hogy ennek tényleg most már komoly esélye van bekerülni egy világbajnoki csapatba. Talán azt tudjuk, hogy éppen áprilisban majd kivel sérült beteg.
Ugye bár februárban megy a válogatott Koreába tesztelni az olimpiai helyszínt, ugye?
Olimpiai helyszínt, tudjuk, és ott is egy tornát játszik. Ott mi teszteljük a helyszínöket, hanem a szervezők is az olimpiai is teszteljük saját kommunikációját, hír, hogy megy, az öltöző, tehát mindent. Tehát gyakorlatilag próbálják leképezni az olimpiát, hogy még nem élesz be, tehát nem amikor olimpiai nézők vannak kint, de ugyanúgy, hogy hogy működik a legsikerül-e úgy a jégterülítés, a jégminősége, akkor a hírközlés, minden az utazás, a csapatok mozgatása, szállása, étkezés, akármi, tehát gyakorlatilag ilyen itt olimpiai igazi tesztverseny lesz majd a szervezőknek is, meg az ott résztvevő 4 válogatottnak.
Nekünk meg egy jó felkészülés gondolom az áprilisi VB-re. Vagy nem annyira? Nem
az... Nézd, az az igazság, hogy egy hét szünet lesz a bajnokság, vagy a nemzetközi. Elmész nagyon messze. Mondjuk Koreába. Utána látszol 3 meccset, majd visszajössz, és 2 nap múlva becsöppensz már egy magyar időzónába, és közben kezdődik a bajnoki rájátszás, vagy folytatódik a bajnoki rájátszás, tehát Csernomez mester azt mondta, hogy ő nem akar komoly playoff csapatokból nagyat meríteni, mert az egy kicsit lehet, hogy befolyásolná a magyar bajnoki, vagy esetleg ha Molánnak úgy akar szereplés az Ebel playoffot középszakaszt. Tehát ott még szerintem ő még egyet akar úgymond tesztelni, és ott onnan még azért 3-4-5 gyerek fel tudja magára úgy hívni a figyelmet, mint hogy az A-csoportos VB előtt felhívták tényleg a szemtelenül fiatal, majd hogy nem juniorkorú játékosok a figyelmet. Úgyhogy ez a nemzetközi, ez a november-február, ez a komoly teszt. És majd a fő műsor az majd divízió egyeseknek áprilisban, az A-csoportosnak májusban érkezik el. Ha ha annyira nem nyúl bele az NHL a csapatok életében, mondjuk egy osztrák csapat tud majd erősebb lenni, de az NHL nem érdekli a divízió egy, hogy mikor van, mert akkor azt mondja, hogy te NHL-es vagy. Akkor esetleg mondjuk egy van ezt, egy Grabner, nem biztos, hogy elengednek, vagy részt vesznek rajta.
Milyen egyébként most a magyar hoki utánpótlás helyzet? Ugye 2009-ben játszottunk először a csoportos világbajnokságot, hogyha jól emlékszem. Akik esetleg akkor kezdtek hokizni, azok már ott kopogtatnak mondjuk egy junior válogatott ajtaján? Tehát mit lehet tudni most a fiatalokról?
Nagyon az én fiam 2002-es, és ez nagyon jól tudok viszonyulni, mert amikor feljutottunk 2008-ba, ugye mondjuk körülbelül akkor kezdett a jégkorongozó, még mindig csak első éves serdülő, U16. Uh-huh. Pont a fiamék korosztálya, és egy kicsit följön, meg egy kicsit lejjebb, látom, hogy annyi gyerek van, hogy néha a jégfelület már kevés tud lenni. Ezt lehet még több, csak most nagyon egy-egy pályára koncentrálódnak azok a nagy-nagy tömegek, épülnek sorra a nagy szabályméretű pályák, meg a olyan kisebb méret, egy harmad nagyság, akkor nagyon jól lehet megtanulni korcsolyázni a sportág alapjait, és mondjuk egy U10-es bajnokságig mini, szuper mini korosztályban még el vannak, úgy keresztbe, utána jönnek fölfele. Rengetegen vannak, a feljutás óta több mint kétszer annyian jégkorongoznak, de már lehet, hogy háromszor annyian, mert olyan 70-80 klub is működik, így országszert. Persze nem minden klubnak van, minden korosztályban van, ez alsó három korosztályban csapata, de óriási lett a létszám. Ezáltal ugye az a klasszikus elv, hogy legyen széles az a piramis rendszer, aminek a csúcsán mondjuk egy nagy válogatott szerepel, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy a felnőtt férfi, mert a magyar női válogatott is egyre komolyabb eredményeket ér el. Nemrég még a női korosztálynak az utánpótlás válogatottja például az A csoportban volt, ami a világban csapatát jelenti. Tehát a női vonalon is elég komoly eredményeket tudunk felmutatni, már utánpótlás szinten, és a játékosok, akik néhány évvel még U18 női A csoportban voltak, azok majd átkülnek a felnőtt mezőnybe, és szép lassan, de a magyar válogatott is fölmegy majd egy körülbelül olyan szintre, mint ahol a fiúk vannak a saját értékrendjük szerint. Nagyon sokan vannak, azt mondom, hogy ifi junior, amikor a korábban felnőtt szinten a szlovén meg az osztrák csapat miatt csorgott a nyálunk, hogy ők hogy tudnak játszani, az az igazság, hogy korosztály szinten juniorig már verjük őket. Tehát a szlovén és az osztrák hokit már egy U20-as lefele, meg U20-ban értem még, beértünk. Én azt nyugodtan merem állítani, nem persze lehet, hogy lesznek majd honosítások, nálunk is vannak honosítások, tehát egy pici időre ezek meg tudják változtatni az erőviszonyokat, azt lásd Korea, ide jöttek hozzánk öt honosított játékossal, és megnyerték ezt a tornát, de csak azt mondom, hogy mely jégpályákon nevelkedett hokisokról van szó, akkor már nemzetközi szinten már egyre ebben eredményeket érünk el, és olyan csapatokat győzünk le, amelyeket felnőttként még nem. De ugye ezek majd be fognak érni, ezek a fiúk 2-3-4 év múlva, és akkor még szebb eredményeket tudunk elérni. Hozzátéve, hogy azért persze a riválisok is szeretnének fejlődni. Most, hogy beérjük az osztrákokat, de hirtelen ott vannak mindjárt a helyükön a koreaiak, akik a divízió egy szinten ugyanott vannak, ahol mi. Ugye ők még az olimpiára pluszba készülnek, emiatt aztán állandóan mindig új és új riválisokkal kell találkozni. Nem elég, hogyha valakit már lehagytál, mindjárt jön helyette egy másik. Nagyon jó lesz az utánpótlás, ebből kell majd, ahogy szélesedik a bázis, hogy egyre magasabb piramist tudsz építeni. Régen C csoportig ért a piramisunk csúcsa, utána már a B csoportig, ezt a divízió 1/B, divízió A, néha sikerül még egy téglát fölpakolnunk, vagy kőtömböt, ha már piramis nem vagyunk, és akkor hopp, egy ilyen A csoportba bekukkantunk, lefújja, újra hordjuk, újra építjük ezt kicsit, hogy így szélesedik ez a bázis nagyon komolyan.
Hát, ha már a fiatalokról beszéltünk, ugye Csernomász kapitány az első és az utolsó meccsen ült itt a nagyválogatottnál a padon, amúgy a fiatalokkal, junior csapattal volt. Első kérdés, hogy hogy értékeled a fiatalok szereplését, ők is nemzetközi tornán vettek részt, illetve másik, hogy hát látszólag könnyen bírta el a csapat a szövetségi kapitány hiányát. Ennyire önjáró a csapat, vagy ennyire jók a szakemberek, az asszisztensei a kanadai kapitánynak, hogy itt tudja hagyni a válogatottat?
A kérdésed vagylagos, de igazából lehetne ad egy ést is tenni. Hát, egymással is jó, meg szakemberek is jó, a rendszer is nagyjából jó, emiatt aztán egy-két meccsen mindegy. Uh-huh. Mindenki tudta, hogy az U20-asok, talán a kedves hallgatóknak érdemes emlani, hogy azért hiányzott Csernomász, mert az U20-as válogatottban volt, de az U20-asok már év végén, decemberben világbajnokságra készülnek. Tehát ott, ebben az adott hétben, abban a pár napban Csernomász jelenléte ott fontosabb volt, mint itt a felnőtt válogatottnál. Elnézést, ahol még lesz plusz 4 hónap, hogy a VB-re felkészüljünk. Tehát nagyon jók a magyar szakemberek, akik tényleg szívják magukba az információt, az itt dolgozó külföldi szakemberektől, maguk tudásukat hozzáadva, mert azért jó pár szakember, magyar szakember, aki ott van a válogatott, vagy a korosztályos válogatott a közelében, ők nagyon komoly játékos múlttal rendelkeznek, legtöbbük meg is fordult az átcsoportban, Tokai, Majoros, a két emblematikus figura ebből a szempontból, de most már Ladányi is oda-oda kerülget a fiatalabbakhoz, Horváth András, Eterdi, Horváth, tehát majdnem lassan Schwarzenegg, majdnem be tudom sorolni a fél szaporói
brigádot. Igen, szaporói hősök. Igen, hogy a szaporói hősök kvázi már ott vannak, és már átvették.
Igen, a szaporói brigádnak az akkori idősebb fele, akik már nem játszanak, azok közül nagyon sokan az edzői pályát választották, átadják azt a nagy tudást, ami játékosként felgyűlöm lett bennük, nagyon jó pedagógus érzékkel, plusz tanulnak még hozzá, szakmai utakat tesznek Európában, a tengeren túlon, nagyon-nagyon kell az, hogy a hoki attól is fejlődik, hogy a szakemberek egyre jobbak, most vagy külföldi, vagy nagyon tanult magyar.
Hát meg ők hitelesek a fiatalok számára, gondolom, hogy azért akik nézték, és már ők akkor kacérkodtak azzal a gondolat, hogy elkezdenek jégkorongozni, de már voltak annyira nagyok, érettek, idősebbek, most itt ilyen kiskamaszokra gondolok, akik látták és ismerték mondjuk Ladányiékat, és látták, hogy megfordultak az átcsoportba, számukra ők nyilván hitelesek. És egy óriási dolog tőlük tanulni, és velük együtt jégelni.
Igen, és nagyon, nagyon jól állnak hozzá. Ugye, mint edzőként még nem lehet azt mondani rájuk, hogy rutinosak, viszont végtelenül jó fejek. Uh-huh. Nagyon, nagyon, nagyon jól tudják, hogy például egy Ladányinak se degradált mondjuk egy U12-es, 12 éven aluliakkal foglalkozni. És utána mehetnek följebb, tehát akár juniorig is, vagy néha karcolni egy felnőtt csapatnál. Bizony nagyon jól mondott, hogy abszolút hitelesek. Nagyon jól ismerem őket, hiszen szinte az én korosztályom ez a 73-tól kicsit később születettek csoportja, 73 és 80 közöttek, ez tényleg nekem is hatalmas élmény volt velük lélegezni, mint volt csapattárs, vagy mint mondjuk szakkommentátor, vagy tudósító az MT-nél. Tehát csupa-csupa élmény, és nagyon jó most őket újra itt látni, nem csak nézők, és nem nézőként, így mondom, hanem szakemberként, edzőként, nagyon jó fejek, és nagyon sokat is tanulnak, nagyon sokat tudnak átadni.
Áprilisban világbajnokság. Itt kvázi végszóként, mert vészesen fogy az időnk. Miben kell fejlődnie, mit gondolsz a csapatnak, hova kell eljutnia egy Csernomaz mesterrel, nyilván annak tükrében, hogy ismét egy esetleges feljutásról beszélgetessünk. Egyáltalán az lehet a cél, vagy most már mindig az lesz a cél, hogy feljussunk a nagyobb közé, a legnagyobbak közé? Vagy...
Azt szinte most már majdnem mindig nem is elvás, hogy feljussunk, hanem játszunk úgy, hogy legyen esélyünk a feljutásra. Egy divízió egyszer rámegy, egy A-csoport tulajdonképpen abban különbözik egymástól, hogy az A-csoportban játszol mondjuk két meccset, amelyen biztosíthatod az esetleges bennmaradásodat, vagy nem. Uh-huh. A divízió egyszer ás, kettő megy föl, egyesít ki a hatos mezőnyben. Ott viszont minden meccsen olyan veled hasonló erősségű csapattal fogsz játszani. Tehát nem lesz olyan, hogy Kanada és akkor Finnország meg USA, ahol tudod, hogy hát nem fogsz nagyon pontot szerezni, és már uram, bocsánat, lőd gólnak, nagyon fogsz örülni, hanem itt öt tőkemény meccs van, ahol lehet, hogy egy-két gólokon fog múlni minden. Az A-csoporton meg lehetett mondjuk hangsúlyozni, hogy akkor már ezt meg kell fogni. Fehér orosz, egy francia, esetleg egy jó kezdés a szlovákokkal, mert még az első A-csoportos történetnél ott nagyon a végén kaptuk a gólt, és majdnem pontot szereztünk a szlovákokkal. Itt a divíz egyszer, A-meccsen teljesen más egy adott meccshez a felkészülés, mert neked kell úgymond benyomni az ellenfelet. Az A-csoportba Kanadának nekimész, akkor se történik sem, nekimész a falnak, ezt letapasztolod. Tehát ott az A-csoportban tudnak úgy játszani az ellenfelek, hogy előbb-utóbb behorpasztanak minket. A divíz egy szerában nincs olyan csapat, amely minket be tudna horpasztani, igaz, olyan sincs, aminek mi tudnánk A néhány év alatt az átalakítások révén ez a divízió 1/H-s mezőny, ez a mindenkori hat, ez tőkemény hattá erősödött, besűrűsödött a mezőny, ha lehet ezt mondani, mert Szaporóban mondjuk volt egy-két kilógó csapat, lefelé, aztán fölfele, hogy a japán és mondjuk az ukránok legyőzésével sikerült kiharcolni a fejtest. Itt két feljutó van, nem nagyon fér bele kettőnél több rossz meccs, mert akkor baj van. Tehát ez igazából mentálisan kell majd úgy felfejlődnünk, hogy bírjuk azt, hogy van az a elvárás magunkkal szemben, a játékosokkal szemben, a szurkolókkal szemben, a sportág szponzoraival szemben, hogy legyünk ott és játszunk úgy, hogy legyen esély. Nem biztos, hogy sikerülni fog, mert ez sport, de ne a kiesés ellen harcoljunk, hanem a följutás fele nézzen. Teljesen más lélektana van annak.
Hát februárban akkor visszatérünk, a koreai bemutatótól lehet így nevezni, utána akkor majd ismételten beszélgetünk, kicsit felvezetve az áprilisi világbajnokságot. Pisti, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és Spiller Istvánnal beszélgettünk az elmúlt hét hoki eseményéről, és a folytatásban pedig tenisz következik, majd Szabó Gábor az Eurosport tenisz kommentátorával fogjuk értékelni az elmúlt hét tenisz világában történteket. Egy korszak lezárult a férfi teniszben több okból is. Roger Federer 2002 óta először került ki a világranglista első 10 helyezettje közül, illetve új világ első tiszteltünk az uraknál Andy Murray személyében. Az utóbbi hetek történéseit Szabó Gábor az Eurosport tenisz kommentátorával fogjuk értékelni. Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Melyik lepett meg jobban? Az, hogy Federer kicsúszott az első 10-ből, vagy hogy Andy Murray az új férfi világ első? Vagy meglepett egyáltalán mindkettő?
Hát Federer kicsit az első 10-ből, azt abban a pillanatban lehetett tudni, amikor ő megmondta, hogy nem fog játszani idén többet. Tehát ahhoz nem kellett egy olyan nagy matek, le kellett ülni papír, ceruza, vagy tollpapír, és lehetett látni, mire lesz elég az a pont, ami neki van az év végén. Tehát az biztos volt akkor, hogy olyan 12-13. Hely környékén fogja kezdeni majd az Ausztrál Open-t, hogyha majd ott tartunk. Tehát az egyáltalán nem volt meglepő. Andy Murray világ elsősége azért az annál. Hát illetve itt az időpillanatot kell kiemelni. Tehát aki a Garosz után azt mondta, hogy az évvégi világ első, akár még Andy Murray is lehet, és hogy valamikor vezetni fogja az idei évben a világranglistát Andy Murray, azt körberöhögöm. De szerintem mindenki. Nyilván most azért már pár héttel ezelőtt, távolkeleti tornák után, akkor már ugye én is kiszámoltam, hogy nem mik a lehetőségek, de igazából azért akkor sem gondolta szerintem még senki, hogy lehet, hogy több veresége már nem is lesz idén Andy Murraynek, vagy legalábbis a VB-ig eljut, úgyhogy nem kap ki.
Mi történt hát igazából Djokovicsa, hiszen az év eleje az annyira róla szólt, sőt, több mint az év hát nagyobbik része ugye a feléig, aztán ott, mint hogy egy ilyen óriási szakadék jött volna, többen már magánéleti válságra hivatkoztak, hogy lehet, hogy valami történt, és azért esett vissza a játék, vagy egyszerűen csak kipukkadt, mert azért egy nagyon erőltetett menet az, amit ő művelt az utóbbi időben. Hol lehet keresni a hibát, ha egyáltalán lehet keresni ilyen esetben? Vagy érdemes-e?
Hát, biztos, hogy érdemes, persze, mert különben hogy jönne vissza. De én hajlanék a magánéleti problémák felé, noha ezek azért nagyon pletykák. Uh-huh. De nekem egyre inkább úgy, tehát ez nyilvánvaló, hogy valami nincsen rendben körülötte, amire senki nem kapott még választ, hogy ez pontosan micsoda, ugye iratkozik sérülésre, de azért ahhoz meg jól játszik, hát magához képest nyilván nem játszik jól, de azt nem érzem rajta, hogy olyan felnagy sérülése lenne, vagy ilyesmi. Valami eltört benne. Nézd, az ő játékát mindig egy olyan a sérthetetlenségre épült. Tehát ő egyszerűen szerintem ezekben az években nem hitte, hogy ő hibázhat, és ezért nem is hibázott. Nyilván hosszú távon, tehát nem labdamenetek szintjén, vagy ilyesmi. Abban is nagyon sok igazság van, és én is úgy gondoltam korábban is, nem lehet azért az idő végezett így ilyen szinten. Senkinek nem sikerült még. Tehát aki azt gondolta, hogy ő majd így fogja lejátszani, mondjuk mit tudom, az elkövetkező 4 évet, és ilyen keveset kap ki, erre soha nem volt példa még ebben a játékban. Tehát ilyen szempontból meg azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen az történt, ami korábban, sőt, még egy picit tovább is bírta, mint a többiek, hiszen neki ugye meg lett azért a 4 grand slam egymás után.
Ugye te is írtad már korábban, hogy ezt a ilyen anagrama jellegű dolgot, hogy Federer volt a kéz, Nadal volt a láb, Djokovic volt a fej. Murray hogy fér bele? Mi Andy Murray ebbe a megközelítésben?
Kitartás, akarat, azok nagyon fontos tényezők szerintem az ő esetében. Tehát de most gondolkodtam el, hogy világ első lett, hogy azért bármiben ilyen hosszú ideig ott lenni közvetlen a közelébe, és nem elérni azt. És aztán ő ugye végsősorban mindent elért. Ugye neki rettenetesen sokat kellett várni az első Grand Slam tornájára is, hogy meglegyen. És pedig hát ugye egy pokoli jó játékosról van szó, és tényleg mi sem mutatja jobban, hogy azért csak Djokovic és Federer verte őt meg Grand Slam döntőkbe. Tehát az, hogy kivárd a sorodat, 2009 óta tulajdonképpen, mind a másik mögött volt második a világranglistán, és én nem osztom azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy Murray Semmernyi sem lett jobb játékos. Mert Murray szerintem az elmúlt 2 esztendőben sokkal jobb játékos lett.
Miben volt. Fejlődött? Szerinted?
Miben fejlődött? Hát azért szerintem már ritkábbak nála azok, amikor egy meccs is elmegy a viselkedésén. Előfordul még, de sokkal kevesebb. Neki ugye össze tudta rakni sokkal inkább a játékát, sokkal kiegyensúlyozottabb szerintem. Azért ez a széria, amit produkál ugye a Garosz, vagy nem is nem, tulajdonképpen mondhatjuk a római tornát is, amit megnyert. Tehát ugye azóta 4 veresége volt, és arról beszélünk ugye egy május eleje óta. Tehát azért itt kiemeltétek az elején ugye Djokovicot, hogy milyen, mit produkál az év elején Novák Djokovic. Neki azt hiszem 43-3-as mérlege volt a Garosz végéig. Andy Murraynek a Garosztól volt most már ugye 43-47-3, azt hiszem, vagy valami
52-4-jel áll most éppen.
52-4-jel áll, de az
a Róma benne, Róma benne van, igen.
Igen, az Róma eleje óta, és akkor a Garosz óta, ami ugye a 3 vereséget számlál, amit ugye Djokovic számlált a Garosz végéig, ott ő többet nyert szerintem, mint illetve biztos, még pedig 3-mal, tehát akkor 46-3. Tehát azért ez nagyon, ilyen sorozatra ő azért sosem volt képes. Ilyen 10 fölötti győzelmi sorozatok az ő esetében nagyon ritkák voltak. Az, hogy itt legyen egy ilyen lehetőség, és akkor megnyeri, ugye ő nem is egy igazán jó Ferencváros játékos, és megnyeri a bécsi tornát, és megnyeri a párizsit. Szóval ezek azért, ő lehet, hogy most jutott el oda, kicsit ez a sérthetetlen zónába, ahova Djokovic korábban.
És mit gondolsz, mekkora szerepe van ebben Ivan Lendlnek, aki ugye már 2012-ben is ott volt Murray mellett, akkor ugye 2 Grand Slamet és 1 olimpiát nyertek együtt, most Wimbledon előtt óta ismét ott van a csapatában, és hát végső soron ugye azóta tart ez a rettetesen nagy sikerszériája Murraynek. Mi az, amit Lendl ennyire tud?
Nem tudom, de hogy ő rakja össze ezt a puzzle-t, az biztos. Tehát úgy tudom, hogy tudod, amikor másik nagyon kevés hiányzik, de valahogy begurult az utolsó puzzle kocka az ágy alá, és ezt ő megtalálja. Most már kétszer. Ugye belegondoltok, mindent, amit Andy Murray nyert életében, leszámítva mondjuk a Davis kupát, azt Ivan Lendl nyerte. Mind a 3 Grand Slamet vele nyerte, vele lett világ első. Tehát ez valamit nagyon tud. És ugye ebben azért azt is látni kell, hogy lehet, hogy benne van az, hogy Ivan Lendl is hasonlóan mérő, hasonló nehézségek után tudta ezt megcsinálni, és lehet, hogy tényleg a saját tapasztalatát adja át Andy Murraynek. Tehát ő is ugye ugyanilyen nehezen nyerte meg az első Grand Slam tornáját, de aztán ugye ő is nagyon sokra vitte. És most az a kérdés, hogy Andy Murraynek ez meddig tart?
Így van. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy vajon most, hogy Andy Murray eljutott idáig, világelsőlet, ez vajon meg sokszorozza az erejét, ahogy te mondtad, tényleg elhiszi, hogy sérthetetlen. Ami nekem furcsa, és most egy picit irányt váltok, hogy olvastam a hosszabbítás salakblokk rovatát, és feltűnt, hogy nagyon megosztja Murray világelsőség a teniszrajongókat. Miért van ez? Azért, mert nem szeretik, szóval ennek valami személyes oka van, vagy egyszerűen sportszakmai, és azt gondolják a teniszrajongók egy része, hogy egyszerűen, bár szerintem ezt világ első néve abszolút nem lehet említeni, nem érdemli meg, nem mint hogyha ezt most megérdemelni valaki, ezért megharcol valaki a véleményem szerint, de hogy így, nekem úgy tűnik.
Nem tudom, tehát én azt gondolom, hogy ez most annyit mindössze, jó, nyilván Murray nem a legnépszerűbb játékos, ugye nyilván Federernek, Nadalnak hatalmas tábora van, Djokovicnak is nagyon nagy tábora van, azon kívül pár százalék marad a teniszrajongókra, aki egyiknél sem tanyázott le, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy az egy értelmetlen dolog, hogy megérdemelt vagy nem. Hát vannak szabályok, ami szerint a világban is készítik, neki van legtöbb pontja, punktum. Tehát ezen nincs nagyon mit vitatkozni szerintem. Tehát nem változtatták meg az évközben a szabályokat, ezek voltak az év eleje óta, most éppen ő az első. Tehát az, hogy megosztja, én szerintem inkább azok írnak, akiknek nem tetszik. Most ti azt nem írod meg, hogy jaj, de jó, hogy Andy Murray a világ első, vagy ilyesmi. Tehát ez nem, szerintem ez nem. De hogy ha nem tetszik el, pedig azért úgy nehezen tudok egyetérteni, mert ez akárki, tehát ugye eddig volt a tenisz történetében 73 óta 48 darab világ első férfiaknál nőkni együtt, Murray a 26. a férfiaknál, nem tudok egyet sem mondani, aki érdemtelenül, mert ilyen nem létezik, de nyilván, hogyha belegondoltok, olyan teniszezők is voltak világelsők, mint Marcelo Rios, aki életében egyetlen Grand Slamet nem nyert, hogy csak fiúknál maradunk, vagy Thomas Muster, aki egyet nyert, Patrick Rafter, Carlos Moya, akik egyeket nyernek, tehát az teljesen egyértelmű, hogy Andy Murray azért nagyobb teniszező náluk. Persze. Tehát, hogyha a 26 férfi világelsőt föl kell sorolni, akkor az biztos, hogy Andy Murray jelentősebb teniszező 26 világelső közül legalább szerintem 10-nél.
Kicsit...
Tehát ez nem kérdés.
Nem, abszolút.
Jogos sem, meg ilyesmi.
Kicsit tekintsünk előre akkor a világbajnokságról, ugye vasárnap kezdődik, ma sorsolták ki a csoportokat, ez szerint ugye Murray mellé Wawrinka, Nishikori és Cilic került, Djokovic mellé Raonic, Monfils és Thiem. Mi a véleményed erről a csoportbeosztásról, és mit vársz ettől a VB-től? Ugye végső soron itt fog eldőlni, hogy ki lesz az évvégi világelső, Murray vagy Djokovic.
Igen, hát ugye pillanatilag Murray vezeti ugyan a világranglistát, most úgy, hogy már csak az idén szerzett pontok vannak, ugye benne kiszedték már a tavalyi világbajnokságot, de nem akkora az előnye, hogy ez különösebben számottevő legyen. Nem tudom elképzelni, hogy Novák Djokovic ebből a csoportból nem menjen tovább. Ugye Raonic visszalépett az elődöntőtől Párizsban. Team gyakorlatilag kifulladt szerintem. Így a szezon végére Monfils sérült volt, ugye nem is indult el Párizsban, azt mondta, hogy kész lesz a világbajnokságra, de ez egy jó csoport Novák Djokovicnak. Ugyanez nem mondható Andy Murrayről, mert ugye ő meg beleszaladt abban Marin Csilicsbe, aki élet egyik legjobb formájában van, ugye Stan Wawrinka teljes kiszámíthatatlanság. Úgyhogy, és hát, hogyha kiemeléseket nézzük, ugye úgy van, hogy 1-3-5-7 a Murray csoport, tehát a világranglista első, harmadik, ötödik, hetedikje, és én Nishikori is azért veszélyes játékos mindig, noha azért felett pályán talán nem annyira, de hát nem tudom, hogyha ha Andy Murray, ugye benne van az, hogy szárnyal, most hazamegy, O2 aréna, életében először világelső, itt lesz szerintem torta, amit akarsz, minden az első meccs előtt, ez kétféleképpen sülhet el, vagy nem bírja a nyomást, és kifullad, vagy pedig bírja. Ha bírja, és hogyha az egy érdekes megkoronázása lenne az esztendőnek, hogyha mondjuk egymással játszanának bárhol, mert bárhol játszanak egy elődöntőbe, döntőbe, tulajdonképpen az a meccs dönt az évvégi világelsőségre, azt hiszem, bár lehet, hogy van olyan opció, hogy esetleg, hogyha Murray az elődöntőben kikap Djokovicstól, Djokovic meg elveszti a döntőt, akkor lehet, hogy Murray az évvel végi világelső, de ezt most így nem tudom, ezt csak úgy hirtelen jutott eszembe. Szóval az a meccs döntene, az jó lenne, hogyha úgy lenne. Amit biztosan tudok mondani, hogy Andy Murray világelső lesz a VB végeztével, akkor a Garosszig nem előzik meg. Szerintem. Ebben majdnem biztos vagyok. És akkor is egyébként, hogyha esetleg mondjuk ott marad, és mondjuk nem az lesz, hogy kiesik a csoportba, hanem csak pár ponttal Djokovic előtte van az év végén, akkor is azért a jövő év első fél évében többet lesz szerintem Andy Murray világelső, mint Novák Djokovic, de akkor az benne van a pakliban, hogy ők ott váltogatják majd párszor az első helyet.
Hát akkor körülbelül egy másfél hét múlva okosabbak leszünk, és azt követően pedig majd évvége fele visszatérünk, amikor értékeljük a nemzetközi, illetve a hazai tenisz élet tagjainak a szereplését. Szabó Gábornak köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A folytatásban pedig zárásként túraautó világbajnokság és Lantos Andrással jövünk perceken belül.
Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
A zárásként egy kis autóverseny, a Vinyalis Norbert által fémjelzett túraautó világbajnoki sorozat újabb márkától kénytelen elköszönni. Egyesek már temetik a sorozatot. Lantos András kollégánktól kérdezzük, hogy valóban temetni kell-e a VTCC-t, avagy van még remény. Szia, Lanti! Jó estét!
Szervusz, Gábor! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én nem tartozom a VTCC sírásói közé, bár lehet egyébként, hogy most sokan lennénk azon az oldalon, legalábbis amit az interneten, itt főleg Magyarországon olvasni lehet, elég sokan nekiálltak annak, hogy hát gyakorlatilag itt már évek óta rossz irányba mennek a dolgok, és azzal, hogy ugye a Citroen után a Lada is kiszáll, ezt elméletileg egyébként 10-én fogják hivatalosan bejelenteni, de kiszivárogtak a hírek, úgyhogy szinte mindenki biztosra veszi. Szóval hogy a Lada kiszállása után, meg a Citroené után, ugye, amit már tudunk a nyár óta, összesen két gyári csapat marad a VTCC-ben, a Honda, illetve a Volvo. És hát igen, sokan nekiálltak azt fejtegetni, hogy akkor itt meg is hal a VTCC, és egyébként is az elmúlt 3-4-5 évben nagyon gyászos teljesítményt nyújt a világbajnokság vezetése. Én pont ma töprengtem egyébként el ezen, és átnéztem, hogy az utóbbi mondjuk 20 évben hány világbajnokság jutott el oda, hogy összesen két gyártó volt, és arra a furcsa felismerésre jutottam, hogy majdnem mindegyik. Tehát gyakorlatilag de a forma egy picit más tészta, mert ott a gyári csapatoknak sosem volt akkora hagyománya, ott általában privát konstruktőrök építik az autót, és a gyártók adják a motort, ez volt itt az évek során a hagyomány, de a rally világbajnokság is járt itt, a most nagyon felkapott endurance világbajnokság is úgy indult gyakorlatilag, hogy két éven keresztül két gyártó versenyzett benne, úgyhogy nem a világ vége a két gyártó, nyilván azt sem mondanám, hogy rendkívül jó egészségnek örvend a túrautó világbajnokság, de nem a világ vége, és nem itt fog meghalni érzésem szerint ez a sorozat.
Mit gondolsz, hogy hol kell mérni egy technikai sportnál, egy autóverseny sorozatnál a sikerességet? Az, hogy hány gyári csapat alkotja a mezőnyt, hány gyártó száll be a VB sorozatba, vagy a nézettség, vagy az, hogy mennyire izgalmasak és magas szintűek a futamok?
Ez teljesen nézőpont kérdése. Nyilvánvalóan, hogyha nézői szemmel nézed, akkor csak az fontos, hogy mennyire izgalmas a verseny.
A VTCC mennyire izgalmas? Bocs, hogy közbevágok, a VTCC mennyire izgalmas, szerintem?
Mérsékeltem. Nem mondanám, hogy a legunalmasabb bajnokság, de azt sem állítanám, hogy a legérdekesebb. Az utóbbi három évben is, és az azt megelőző években is a legnagyobb probléma az volt, hogy általában egy gyártó kilógott a többi közül. Tehát hiába volt az elmúlt három évben, három, illetve most már a Volvo érkezésének köszönhetően idén négy gyártó a VTCC-ben, a Citroen mindig elvert mindenkit, de nagyon. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy most két gyártó marad be, ha ez a két gyártó Késhegyre menő csatát fog vívni a következő évben, akkor lehet, hogy sokkal jobban fogunk örülni ennek a két gyártós VTCC-nek, mint amennyire örültünk mondjuk idén a négy gyártósnak, vagy az elmúlt pár évben a három gyártósnak. Tehát ez a nézői szempont. Nyilván a néző érdekes, izgalmas versenyt akar, látványos autókat, meg jó pilótákat, akiket kedvel. A szervező, ő minél több indulót szeretne, mert ugye az indulók után kapja meg a nevezési díjat, amiből a bajnokság gyakorlatilag él, tehát a magának a VTCC szervezőinek az a célja, hogy minél több autó legyen, és hogy ezek közül lehetőleg minél több gyártó, azért azt is el kell mondani, hogy a gyártók nem csak emelik a színvonalat, hogy általában ők hozzák a legjobb pilótákat, a fizetett versenyzőket. Ők azok, akik költenek nagyon sokat a bajnokság népszerűsítésére. Rengeteg reklámfelületet vásárolnak a közvetítések közben, illetve a helyszínen is, tehát komoly bevételt jelentenek a bajnokságnak, úgyhogy a bajnokságnak fontos, hogy legyenek gyártók. Egyelőre van kettő, és ugye ez azért fontos, mert ahhoz, hogy egy sorozat világbajnokság legyen, ahhoz minimum két gyártóra van szükség. Ez megvan, tehát ez nincs veszélyben a VTCC-nél. Csak ismételni tudom önmagam. Ha ez a két gyártó egy rendkívül izgalmas meccset fog vívni a következő évben, akkor szerintem senkit sem fog zavarni, hogy nem négyen vannak, hanem ketten.
De azt, hogy a Citroen kiszállt, illetve a Lada is kiszállt, az nem jelenti azt, hogy Citroen, illetve Lada autók nélkül marad a sorozat, ugye? Szóval privát csapatok használhatják ezeket a technikákat.
Igen, használhatják, tehát ennek elméletileg minden lehetősége megvan. A Citroen fogják is használni, ezt be is jelentette már a francia gyártó. Valószínűleg a Sebastian Loeb Racingnél lesz mind az öt Citroen. Azt mondta a Loeb csapata, hogy ők öt autót tudnak versenyeztetni. Ha mindegyiket nem akarják, akkor még elképzelhető, hogy a Tom Coronelnek volt erre egy utalás, hogy más csapatok is kaphatnak Citroent, de az első kiinduló álláspont az az, hogy szeretnék, hogyha a Sebastian Loeb Racing versenyeztetni az összeset. A Ladánál egy picit más a helyzet, azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy egy autó privát programban tovább versenyezhessen, ahhoz arra van szükség, hogy a gyártó folyamatos alkatrész támogatást adjon az autónak. Ezt a Citroen vállalja, ez a Citroennek egyébként bevétel, hiszen nyilván haszonnal adják majd el a privát csapatnak, vagy csapatoknak az alkatrészt. Kérdés, hogy a Lada akarja ezt vállalni. Ugye a Lada autót jelentős részben egy francia konstruktőr, az Oreca gyártotta. Jó kérdés, hogy meg tud-e valaki állapodni velük egyrészt, hogy folytassák az autó műszaki támogatását, tehát legyen tartalék alkatrész 2017-ben. Illetve nyilvánvalóan, mivel a Lada kiszáll az autó mögül és nem finanszírozza a versenyzést, kell szponzor vagy olyan versenyző, aki ebbe hajlandó pénzt tenni, és hajlandó tovább vinni a programot. Én úgy tudom egyébként, hogy a főszponzorukkal még 2017-re volt szerződés, sokan erről pletykálnak, hogy talán ezt a Rosznyev nevű félig állami tulajdonban lévő orosz céget meg lehetne győzni, hogy ha már egyébként is benne volt a 2017-es büdzséjükben egy ilyen támogatás, akkor adják oda egy privát programnak. De mivel, ahogy említettem, még a hivatalos bejelentés sem történt meg, csak egy kiszivárgott pletyka ez a Ladás távozás, nyilván arról sem tudni még semmi konkrétumot, hogy mennek-e tovább ezek a Lada Vesták privát szinten.
Mennyien lehetnek jövőre a rajtrácson? Tehát most meg hányan voltak idén? Kezdjük ezzel akkor talán először.
Az idei évben, hogyha nagyon szorgosan imádkoztak a szervezők, akkor a 20 közelébe eljutott a mezőny. Nagyjából olyan 18 autó volt.
De
azt tudni kell, hogy volt jó néhány olyan kocsi, ami elérhető, TC1-es autó, tehát a jelenlegi szabályoknak megfelel, de nem indult. Emlékeim szerint két Chevrolet nem indult az idei évben, illetve volt egy Honda, amit szintén nem versenyeztettek. A következő évben nagyon úgy tűnik, hogy a Citroenek maradnak, tehát alapesetben ugye a Volvo-val, a Ladával elveszítünk három autót. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy 18-19 autó indult az idei évben, akkor az ugye olyan 15-16 autó lehet. Ha netántán sikerül még mondjuk beimádkozni azt a három autót, ami tavaly nem versenyzett, akkor elméletileg megúszhatja a VTCC azt, hogy 2017-ben csökkenjen a létszám, de nagyon sokan azt mondják, hogy már ez a 19-18 is az alja ennek a történetnek, és hát jó kérdés, hogy nem fog-e tovább fogyni a privát mezőny létszáma, mert hogy az utóbbi években pont ez volt a VTCC baja, hogy drágább lett ezek miatt a TC1-es autók miatt a bajnokság, és pont most néztem utána, hogy 2013-ban még 14 privát autó volt a mezőnyben, az idei évben már csak 8, tehát itt szépen lassan szeletelődik ez a privát mezőny, és sajnos a tendencia azt mutatja, hogy mindig minden évben egy kicsit kevesebben voltak a függetlenek. Ez talán most jövőre megváltozhat, mert a Citroën búcsújának köszönhetően, és azzal, hogy valljuk be őszintén két gyári csapat hiányában egy picit gyöngébb lesz a mezőny, talán lesz még néhány olyan versenyző, aki úgy gondolja, hogy na most lehet labdába rúgni, most föl lehet állni a dobogóra, most akár harcba lehet szállni mondjuk az első 5-ért a bajnokságban, most érdemes belenyúlni a zsebbe, és venni mondjuk egy privát Chevrolet, vagy egy privát Hondát, és megpróbálni azzal versenyezni.
Mennyire van hullámvölgyben most a sorozat? Lehetett olvasni róla, hogy jönnek szabályváltozások, és egy kicsit talán a DTM felé, a német túrautóbajnokság felé szeretne menni valamilyen szinten a VTCC. Mik igazak ezekből a hírekből, és lehet, hogy ez lesz a menekülő útvonala a túrautó világbajnokságnak?
Pont amit az imént pedzegettünk itt, és amiről beszéltünk, a mezőny létszáma, illetve a nyári autók hiánya, ami felhozta ezt a bizonyos váltás lehetőségét. Én biztos forrásból tudom azt, hogy ez valóban egy létező terv. Vannak a VTCC vezetőségében, akik szeretnék megőrizni a jelenlegi TC1-es autókat, és vannak, akik azt mondják, hogy az egészet söpörjük el, ez nem jött be, és kezdjünk valami egészen újat. És ugye ők azok, akik ezeket az úgynevezett Class 1 típusú autókat hoznák, ezt egy japán bajnokság és a DTM közösen alakított ki maguknak egy szabályrendszert, hogy majd ők ebből fognak egymásnál versenyezni, és milyen jó lesz, hogy a németek versenyezhetnek Ázsiában, a japánok meg Európában. De hogy az mikor pontosan, azt nem tudja senki, 2018 vagy 2019 a lehetséges terv, és hogy az egészben az lenne a poén, hogyha ezt tényleg sikerül összehozni, tehát ezt a Class 1 szabályrendszert elfogadják a VTCC-ben, akkor ugye ezzel elméletileg 6 darab elkötelezett gyártót így át lehetne emelni a túrautó világbajnokságba. Köztük van egyébként a Honda is, amely ugye jelenleg megy, és ahol Mielis Norbi is versenyez. Viszont ez rengeteg kérdést felvet, és most nyilván erre nincsen időnk, hogy ezt mind átrágjuk. De például csak az, hogy a VTCC szlogenje 11 éve az, hogy real cars, real racing, tehát valódi autók, valódi versenyzés. Na a DTM, a Class 1 típus autók, azokra mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy valódi autók.
Tehát igen, pont ezt akartam.
Gyakorlatilag áltúrautók.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy igazából a VTCC-nek az volt a szexepíje így az átlagnézős felé, hogy hát olyan, mint hogyha beülni a Lacetitbe és mennél egy kört, abszolút. Szinte kis túlzással, vagy kicsit nagy túlzással, de ugyanaz az autó ment nyilván felturbózva a versenypályákon, vagy mondjuk ugyanaz a Civic. Szóval lehetett vele azonosulni.
Működött is egyébként. Saját magamon megfigyeltem azt, hogy azok az autók, amiket látok a VTCC-ben, azok elkezdenek tetszeni az utcán. Tehát tényleg működik ez a dolog egyébként.
De valamiért mégsem.
Hát nyilvánvalóan az, hogy egyébként tetszik-e az embereknek, vagy nem, az működik, tehát egyébként erről a legjobban William de Breckeler beszélt egyszer, még az év elején Vallelungában volt vele egy interjúm, és megkérdeztem, hogy mennyire éri meg a Hondának, hogy ugye folyamatosan kikap a Citroentől, alig nyert futamokat, marketing szempontból ez miért jó nekik, és teljesen megdöbbentem, azt mondta az úriember, hogy még így is megéri a Hondának. Tehát, hogy igazából persze szeretnének bajnokok lenni, persze szeretnének futamokat nyerni, de a televíziós közvetítésnek köszönhetően, a marketing felhajtásnak köszönhetően nekik még így is megéri, hogy a harmadik, negyedik helyért harcolnak a bajnokságban. Tehát marketing oldalról én azt gondolom, hogy legalábbis a látottak alapján működik a bajnokság. Az más kérdés, hogy a VTCC nagyobbat akar szakítani, ennél többre számítottak a TC1-jel, és most vannak olyan erők a vezetésben, akik azt mondják, hogy a TC1-jel nem lehet fejlődni, a TC1 egy zsákutca, váltsunk egy teljesen más történetre. ami látszólag sikeres, hiszen ugye olyan prémium márkák mennek ezekkel a Silhouette autókkal, amikről beszélünk a DTM-ben, mint a BMW, az Audi, a Mercedes, ugye a japán oldalon ott van a Nissan, a Lexus és a Honda, és itt ráadásul prémium kategóriás autókkal versenyeznének, tehát egy szintlépést jelentene ez megjelenésben a világbajnokság számára. De hát ahogy mondtam, ezek nem igazi túrautók, tehát ezek gyakorlatilag formaautók, amiket becsomagolnak ilyen karbon autóformájú kis csomagolásba, és úgy néznek ki, mintha túrautók lennének, de ha valaki lebontja ezt a borítást, akkor alatt egy formaautó fut.
Hát okosabbak nem lettünk, megint csak az idő majd eldönti, hogy merre megy tovább a VTCC. Lanti, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. És visszatérünk majd a témára. A kedves hallgatónknak pedig az eheti figyelmet köszönjük. Jövő héten is lesz hosszabbítás, tartsak majd akkor is velünk. Viszontlátásra!
Önök a hosszabbítást a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.